A mikrofonnál Lakatos László, folytatjuk beszélgetésünket Vranovics Károllyal, az Alphavet ZRT Agrár és Biotechnológiai Divízió igazgatójával, és az első részben túl azon, hogy tisztáztuk, hogy mit is takar a precíziós gazdálkodás kifejezés, és mit jelent ez mondjuk a földeken, illetve az állattartásban, és aztán leragadtunk az állattartásnál, már csak azért is, mert Vranovics Károly kedvenc szakterülete. Ez, és hát ugye a tehenészetekkel foglalkoztunk sokat, mert egyébként ez egy izgalmas téma, főleg úgy, hogy én évekig azt gondoltam, hogy ez egy nettó állatkínzás, amikor a tejelő teheneket tartják, és aztán itt a végére kiderült, hogy akár Magyarországon is most már ilyen wellness hotelszerű istállókban élnek ezek a tehenek, vagy inkább a svájci gazdák nyújtják ezt a kiváltságot a lila teheneknek.
Ez egy jó felvetés, köszönöm. Ugye alapvetően külön kell választani a svájci gazdákat és az osztrák gazdákat, ugyanis itt nyilván alpesi legelőkön legelnek a tehenek. Kis gazdaságban 50-60-70 tehénről beszélünk, és hát azért azt kell mondani, hogy ellenben a lila tehénnel, ugye amikor egy tehén kint legel a legelőn, akkor megeszik mindent, mindenféle növényt, amit talál, és az azért az, annak az íze azért átjön a tejbe.
Tehát zamatosabb
lesz, vagy esetleg mondjuk medvehagymát megesz, akkor másabb ízű lesz. A klasszikus ipari marhatartás, az mondjuk a régi NDK-ban volt jelen, Magyarországon van jelen, illetve nyilván a kelet-európai nagy országokban, illetve most Szaúd-Arábiában, egy-két arab vidéken, illetve az USA-ba, Kanadába, meg nyilván Új-Zélandon, Ausztráliába. Tehát nálunk nagyon koncentrált az állomány. Már nem vagyok benne biztos, de régebben még Magyarország büszkélkedett a egyfőre jutó tehén létszám per telepben, tehát hogy világelsők voltunk ebbe, 300 valahány fölötti száma, még mondjuk Lengyelországban sokkal nagyobb állomány, 1,2. Tehát, hogy nyilván egy, vagy két, vagy három, vagy öt tehene van egy gazdának, de nagyon-nagyon pici kis gazdaságok vannak, addig nálunk ugye ez koncentráltan vannak, és ugye minden koncentráció, minden ilyen dolog az ipari technológiáknak kedvez, a precíziós gazdálkodásnak kedvez, és én azt gondolom, hogy ilyen 20 évvel ezelőtt volt az a nagy fordulat, amikor elindultak az istálló felújítások, az ehhez kapcsolódó telefelújítások, és most már nem nagyon találunk olyan tehenészetet Magyarországon, ami még a 70-es vagy a 60-as évekbeli korban épült, már csak azért is nem, mert az a fajta tehén, fajta, a Holstein Fries, vagy esetleg a magyar tarkának a változatai, azok már olyan komoly kiszolgálást igényelnek, hogy nem élnének meg szó szerint az ilyen nomád körülmények között, alacsony istállóba, sötétbe, párásba. Most már ez a nyarak is, hogy belegondolunk, azért a 40 fokok azért vannak.
De igen, ha jól tudom, a szarvasmarha az inkább a hideget tűri, mint a meleget.
Igen, nagyon tájékozott vagy. Neki ez az 5 fok a legjobb. Szelet annyira nem szereti, de hogyha ilyen 0-5 fok között van, akkor az neki a legjobb, ugyanis hát van egy, az előbb beszéltünk róla, van egy hatalmas bendője, amiben mindig szoktam, múltkor megvicceltem a fiamat is, hogy kérdezzem meg az iskolába, hogy mit teszik a tehén. És akkor, hát ugye mit teszik a tehén? Hogy megkérdezzén, de akkor mindenki azt mondja, hogy füvet teszik a tehén, ugye? De nem füvet teszik a tehén, ez egy lehet meghökkentő hallgatókat. A mikróba rendszer él a bendőjében, amit a füvet megeszi a mikróba rendszer, és ő mikróbákat eszik, tehát ő baktériumevő kis túlzással a tehén. És
ugye, tehát a megfelelő takarmány az igazából nem is a tehén táplálására szolgál, hanem a mikróbák táplálására, hogy azok aztán majd a tehenet tovább táplálják.
Így van, így van. Tehát egy ilyen érdekes dolog, de minden bendős, több üregű állatnál ez így van, és nyilván ez hőt, borzasztó mennyiségű hőt termel, ugye ez egy fermentor. Ezért a tehénnek le kell adni ezt a hőt. Most ha ahhoz képest, hogy mondjuk egy 2-3 kilowatt energiát kell naponta, úgymond kiventilálnia, most ahhoz képest, hogy még a nagy fekete foltjét még süti is a nap, vagy esetleg ugye egy istállóban meleg van, hát nem biztos, hogy jól érzi magát, azt tudom mondani. Erre amúgy vannak különböző, ugye a TH-indexnek hívja a szakma ez a hőstresszindex, hogy például ez az előbb említett bólusrendszer, ez erre is jó, hogy ez a bendő bólusz össze van kötve különböző külső szenzorokkal, és tudjuk mérni a tehénnek a vízfogyasztásában mindenféle olyan algoritmusból, hogy vajon hőstressze van-e. Mert ugye amikor a gazda bemegy az istállóba, és akkor így a sertéstelepen szokott ez előfordulni, hogy na, gyertek be, milyen jó levegő van, ugye? Hát mondom, szuper levegő van, de feküdjünk már le a földre, hogy ott is jó levegő van, és ott milyen az ammónia szint, ugye? Mert ugye az adott sertések azok általában ott pihennek a padozaton. Ugyanez igaz a marhára is, hogy az, hogy mi azt gondoljuk, hogy valaminek hőstressze van, az nem biztos hőstressze van. Kérdezzük meg a marhát, hát honnan tudjuk megkérdezni, nyilván ő magát belülről az élet folyamataiból, és a mostani szarvasmarha tartásnak ugye a egyik legnagyobb kihívása, hogy a nagy nyári melegeket ezt hogyan tudják átvészelni. Borzasztó, hogy nagy mennyiségű tejet dobnak el ezek a marhák, tehát nagyon számottevő 10-20%-kal kevesebb a tejtermelésük, nyilván nincs olyan étvágyuk, nincs kedvük mozogni, akkor nem termel a tejet, az életfolyamataik máshogy működnek, és most már olyan modern istállók vannak, van már olyan istállós Magyarországon, hogy rendesen be van zárva, mint egy sertés vagy egy baromfistelő, hogy teljesen zárt tér, klimatizálva, ugye Egyesült Államokban, Kalifornia környékén, vagy a Szaúdi régióban, ott ilyenek már a tehénistálok.
Na most mindezt végighallgatva, és már az első részben is ki akartam ide lyukadni, hogy mindezt végighallgatva én azt gondolnám, hogy aki komolyan gondolja a szarvasmarha tartást, az nincs meg ezek nélkül, az eszközök nélkül. Tehát ma már enélkül nem is érdemes csinálni. Akkor én azt gondolnám, hogy könnyű dolgotok van, amikor ilyen különböző eszközöket kell eladni, mert a gazdák tárt karokkal várnak, hogy na mi van még, amivel még tovább lehet javítani a termelést.
Hát tárt karokkal várják a forgalmazókat, ugye köztünk minket is, tehát azért nyilván konkurencia harc azért van, de a nyitottság is van. Én egyre több gazdát látok külföldi kiállításokon megjelenni, egyre többben jönnek ötletekkel, az internet világában egyre több kutatást olvasnak erről, és hát igazából mindenkinek megvan a saját iránya. Van, aki erre esküszik, mondjuk vízágy, van, aki arra esküszik, hogy gumipadozat, van, aki fejőrobotot szereti, van, aki a karusszelfejőt szereti, van, aki a paralel, tehát mindenkinek megvan az iránya. Vannak mindig trendek, amiket követünk, azt azért el kell mondjam, tehát mondjuk az amerikai trendek, azok mondjuk 15-20 év múlva érnek Magyarországra, vagy Európába. Ugye ők már nagyon korábban elkezdték a fejőrobotokat használni, most begyűrűzött hozzánk is a fejőrobot, de ők már nem használják a fejőrobotokat, ők most már más, újra visszatértek a hagyományos, klasszikus, ám de mondjuk részegységeket robotizált fejéshez, tehát régi fejőházakba, tehát a tehenek fölkelnek az istállóba.
Akkor itt álljunk meg egy pillanatra, mert hogy számomra ez egy ilyen fejlődésnek tűnt, hogy most már ez a fejőrobot, ami finom csemegékkel, lágy zenével, és nem tudom mivel csábítja oda a teheneket, hogy jöjjenek fejni, ráadásul meg ugye feszül a tőgyük, tehát mindenképpen kellemes élményben lesz részük, hogy ehhez képest most az új trend az, hogy mégse legyen nekik ennyire kellemes, vagy mi az oka annak, hogy változott az Egyesült Államokban ez a trend? Drágább az a technológia, vagy mi az oka ennek, azt lehet tudni?
Most nem akarok pálcát törni a fejőrobot forgalmazók felett, nyilván nekik megvan ugyanúgy a klasszikus fej- és technológiai dolgok is, hanem nyilván ezek a robotizáció, ezek a robotkarok az autóiparból származnak. Át lettek alakítva tehén fejésre, és hát azt látják, vagy azt látta az Egyesült Államokban a felhasználás, hogy mondjuk volt egy megtérülés egy ilyen robotnak, és maga a robotkar, ami ugye döntő többségében az árát mondjuk befolyásolja ennek, az elhasználódik. És gyakorlatilag újra meg kell vásárolni az egészet. Tehát amíg a szoftvert, meg a különböző rajta logó hardvereket lehet ugye upgrade-elni, addig a robotkar, mint mondjuk az előttem lévő mikrofonnak is a tartójában, ezek a csuklók, meg egyebek elkopnak. És ez már olyan költség lenne kicserélni, mint hogyha új robotot kellene ugye venni. Addig egy klasszikus fejőházi technológia az olyan, mint egy házfelújítás, hogy felépítettük a házat, és akkor 10 évente csinálunk rajta egy nagy renoválást, hogy kicseréljük a kábeleket, a technológiát, a festést, az ablakokat, és ezt 10 évente meg lehet csinálni, mert a maga struktúra az meg tud maradni, főleg, hogyha ez rozsdamentesből van. Tehát ők visszatértek, és ugye azt azért ne felejtsük el, azt gondolom, hogy a robotizáció az Hollandiából indult, vagy hát arról vidékről, ahol az a klasszikus üzletmodell, hogy van egy család. Apa, fia, vagy több fiúk, több lány, és ők gazdálkodnak, a környező földeken gazdálkodnak, traktoroznak, csinálják az egész családnak a saját gazdálkodásukat, és van egy 60-80-100 tehenük, amit egy robot el tud látni, és az szépen lefejű. Otthon utána hazamennek, megnézik a dolgokat, kielemzik az adatokat, beavatkoznak, ő maguk nem alkalmazottak, nem másra van bízva, és akkor így ez tud működni. De éppen a magyarországi nagyüzemi szinten, amikor egy nagy telepen, mondjuk 1000 tehén, az már nem tűnik olyan nagynak. Most neked lehet, hogy annak tűnik, úristen, 1000 tehén, de azért vannak már sokkal nagyobbak is. Oda kiszámolod, hogy mondjuk 80, de 12-14 robot is kell. És 12-14 robotnak már akkora bekerülési költsége van, hogy ott már úgy szétnyílik az olló egy hagyományos fejőházhoz képest, hogy a megtérülése nem jön ki egyszerűen a szám.
Tehát úgy tűnik, hogy a tehenészet, a tejtermelők, illetve a húsmarhákat termelők, azok szívesen fordulnak az új technológia felé. A többi állattenyésztési ágban is hasonló van ez? Tehát Magyarországon azért a gazdatársadalom teljesen nyitott a technológiára?
Ha beszéltünk a következőnek mondjuk a sertés technológiáról, azt gondolom, hogy ott is, ha megkérdezem a hallgatókat, hogy tudják, hogy mondjuk egy kocának hány malaca van, akkor, és azt mondanám, hogy akár már 16-18 is, akkor azért megrémülnének, hogy úristen, hol tart ma a genetika. Nyilván itt is ebből indulunk, hogy ugye megszületik az a sok malacka, amik szó szerint malackák, mert olyan picikék, ugye, ahhoz képest, hogyha valamelyik koca 10-12 malacot ellik, azokat életbe kell tartani. Tehát a koca mellett nekik ilyen kis tejitató rendszer van, mert ugye a teje nem elég a kocának, és akkor elindul ezeknek a malackáknak a felnevelése, amit azért komoly problémát jelenthet. Klimatechnológia ügyileg, ammónia, megfelelő meleg, takarmány, átpakolás, áttörés, stb. Stb. És nyilván ugye folyamatosan nézzük ugye a, úgymond a jólétét a malackáknak, ha már így egyszerűen beszélek, de utána majd belül kízók lesznek, akiket fel kell nevelni. És hát most már vannak olyan trendek, olyan szellőzés, gyakorlatilag egy zárt térről beszélünk. Ezek ugye mind a baromfi a madárinfluenza miatt, mind a sertés, főleg a tenyésztelepek, kocatelepek, a különböző sertéspest és még más betegségek miatt, ezek nagyon zárt rendszerek, tehát nem tudsz bemenni. Csak nagyon komolyan lefertőtleníted magad, ruhát cserélsz, lefürdesz.
Ez az oka annak, hogy manapság már azokon az út, azok mellett az autópályák vagy autóutak mellett, ahol mondjuk 20-30 évvel ezelőtt hát kilométereken át ablakot se lehetett nyitni, mert állt az istállószag, ott most gyakorlatilag alig van, alig érezhető, hogy ott állattartás folyik. A zárt rendszer miatt, vagy ez nem igaz, mert szellőztetni szellőztetnek, tehát a külvilág sokkal többet érez belőle, mint a bent tartózkodók.
Én azt gondolom, hogy te érezhet, ez valószínűleg a szarvasmarha tartásnak a régi típusú istállóiból kihozott, vagy a sertéstelepről kihozott szalmás trágya, amit ugye kiszórtak a földekre, és át teljesen más technológiát alkalmaznak, mert most már hídtrágya technológia van, ugye ezt benne a telepen belül nagy trágyatavakba kezelik, amiből vagy biogást csinálnak, vagy szeparálják, a szeparátum az visszamegy az állatok alá, vagy lesz fel a valami, de nem kerül ki már a földekre. Azért is nem kerül ki a földekre, mert ugye nem kerülhet be a szalma a földekről. Ugyanis mondjuk a sertéstelep esetében az egy nagy rizikó. Mostani, hál' Istennek lekopogjam, nem volt sertéspest is mostanában, de ugye nyilván egy olyan szalma, amit a földekről bejön, ott lehetett mondjuk egy pestises vaddisznó. És azért, amikor bealmozol egy nagy telepen, és beviszed a sertéspest is, akkor az egy nagyon komoly rizikó. Tehát gondolj bele, hogy én nem mehetek be csak úgy, ha lefürdök, de amúgy meg a szalma bejön, be kell, hogy jöjjön ugye akárhonnan, úgyhogy hiába pihentetik ezt, vagy bármi. Úgyhogy ez is egy dolog, hogy volt egy technológiai váltás. Nem szórják ki a trágyát. De hogyha visszatérünk az alapfeltevésre, a sertés és a baromfiók ugye zárt szobákban élnek, aminek minden fala be van zárva, és szabályozzuk a szellőzést, a légbejtést, az elszívást, a hűtést, a fűtést, és nyilván az állatoknak a jólétét csak itt tudjuk, gyakorlatilag távolról tudjuk csak beállítani, és van például egy gyártó, aki egy olyan technológiát alkalmaz, hogy okos kamerákat telepít az istálló, és nézze a sertéseknek az arcát. Ugye az előbb beszéltem a hőstresszről, nekik is van egy ugye arca. Szoktam mondani, hogy ugye nem tudjuk, hogy meg, hát mi nem is látjuk, de minden sertésnek egyedi az arca, mint ahogy az embernek is. Ők meg tudják egymást különböztetni, amúgy nagyon intelligens állatok, és hogyha az arcuk hát bágyat lesz, vagy esetleg rossz kedvük lesz, akkor indítja be a levegőt, a szellőztetést, a hűtést, tehát így lehet gyakorlatilag okos kamerák segítségével irányítani kívülről a telepet.
Nekem erről a kalambó jut eszembe, mikor azt mondta, hogy ő tudja, hogy ezt a műsort szereti a kutyája, mert ha nem tetszene neki, akkor unott képet vágna, most ehhez képest a kutya mindig ugyanolyan unott képet vágott. Ez csak a sertésekről jutott eszembe, hogy de hát a kamerák azok látják a különbséget. Jó sok kütyűről beszéltünk, és talán én egy kicsit jobban belementem ebbe a technológiai részbe, és lehet, hogy egy-két hallgatót ez annyira nem érdekelt, de én azt gondolom, hogy az nagyon izgalmas lehet, hogy most ilyen precíziós eszközökkel, illetve a precíziós állattartáshoz, akár növénytermesztéshez szükséges mindenféle eszközökkel és a hozzátartozó szervizzel foglalkozni, az egy jó üzlet, nem? Mert hogy ez a trend, e felé tart a világ, papíron bebizonyítható, hogy minden egyes beruházás komoly megtérüléssel jár, hát amennyiben megtérüléssel jár, de gondolom, hogy azzal jár, mert különben nem használnák világszerte ezeket a rendszereket.
Igen, tehát nyilván ez egy nagy üzlet, sokan foglalkoznak vele világszerte, de nyilván ez egy nagy lehetőség a termelőknek is, hogy ilyen rendszereket használjanak. Mindenkinek segítünk ugye a megtérüléseket kiszámolni, hiszen ők is ugye akkor beruháznak egy broiler csirke esetében nem egy nagy történet, mert most eldöntjük, akkor itt most tartunk a stúdióban a csirkét, kiszámoljuk, ide elfér mondjuk pont 8, aztán meg le tudjuk őket nevelni, de egy sertés, vagy főleg egy marha, az ugye komolyabb beruházást igényel, 10-20 évre is, de ki kell számolni, hogy mi a megtérülés, és ugye ezek a precíziós rendszerek abban segítenek, hogy hogyan tud ez megtérülni, és a rengeteg adat, talán az adatról nem beszéltünk, ami most ugye egy nagy kincs, hogy rengeteg adattal tudnak majd szolgálni a gazdálkodónak, akik meg tudják hozni azokat a célirányos döntéseket, amik a precíziós irányba hatnak, hogy ott, abban a pillanatban azt a döntést meghozzam.
Na most ez az adatkinyerés vagy adathasználat, ez mennyire terjedt már el? Mert gondolom, hogy az egyetemi szférában ott gyűjtik az adatokat, mert ott az egy alapanyag, hogy azzal dolgoznak. A gazdák értik már ezt? Hogy ezek az adatok, amik lejönnek ezekről a bonyolultnak tűnő rendszerekről, ezek nem önmagukért vannak, hanem a következő napra vagy a következő hónapra adnak muníciót?
Hát ugye az adat egymaga nem adat. Ugye több adat már valamit jelent, sok adat az már mutat egy trendet, egy alakulást. Alapvetően
sok... De statisztikussá kell válni.
Persze, így van, hogyne. Tehát nyilván ezek a rendszerek már megrajzolják a jelleggörbéket, a trendvonalakat, bejelölik a kiúró beavatkozási pontokat. Vannak ugye standardek, vannak optimumok, vannak minimumok, vannak maximumok. Inkább a probléma az abból adódik, mondjuk egy életszerű példát mondjuk, hogy mondjuk van egy nagy gazdálkodás, mondjuk van 100-150 gazdálkodó benne, amúgy dolgoznak egy vált irányítási rendszerről, a bérek, a könyvelés, minden egyéb megy. Aztán van mondjuk egy sertéstelepük, amik használnak egyfajta programot. És akkor az szigetszeren ott működik. De ugye mondjuk azt, hogy a takarmányt kitől veszik, és mennyiért, vagy a gyógyszert, vagy a technológiát, vagy az hogy könyvelik be, vagy az mikor amortizálódik el, az már ugye bent van a központi irodába vezette ERP-be. És amúgy nekik van egy mondjuk egy tejelőszarvas van a telepük, ahol az adat ugye a fejőház és az ahhoz kapcsolódó management programban van, az már még nincsen. Tehát sok helyen gyűjtik az adatot, és ezek nagyon sok esetben ez a rengeteg adat nem ér össze. És ez, én azt látom egy komoly problémának, hogy az adatszinkronizálás az nem történik meg, tehát nem tud úgy adatalapon dönteni, hiszen szigetüzemben dolgozik, természetesen vannak olyan gazdák, akik ezt megoldották, és minden be van ugye kötve. Ebben azt gondolom, hogy fejlődniük kell, egy egyszerű IT szakember, vagy egy szolgáltatás nyújtó cég ezt meg tudja oldani. Nekik ezt kell megérteni, hogy mindent össze kell kötni mindennel, egy nagy big datává kell váljon az egész életük, hiszen akkor tudnak megfelelő döntéseket hozni. Nem lehetnek szigetüzemű elhatárolt adatbázisok, amik ugye nincsenek bekötve a nagy egészbe.
Bár sokan ugye attól félnek, hogy amikor így össze van eresztve minden, akkor ennek nem csak előnyei vannak.
Hát,
vagy te úgy látod, hogy ennek csak előnye tud lenni ilyenkor?
Nyilván ugye Excelbe lehet a legnagyobb a tévedni, ugye azt szokták mondani, meg kimutatásokba. Azért ott kell lenni a tett helyszínén, ugye mi ezt úgy hívjuk, hogy a gemben, ahol a dolgok történnek, ugye a leanből, tehát azért nyilván azt nem lehet azt mondani, hogy megdöglött a tehén, vagy nem döglött meg, és azt nem nézzük meg, de azt gondolom, hogy az adatoknak össze kell érnie. Most már minden adat gyakorlatilag online, mindenki lát mindent, nem kell ettől félni, nyilván lehet lokális szervereket letelepíteni, de például a tenyészértékbecslés minden állatfajnál és világszerte online, tehát az adatok azok fölmennek a genetikai cégekhez, azt szerint vannak a szelekciók, azt szerint vannak a bikák, vagy a kanok kiválasztva. Tehát ugye minél több adat gyűlik össze, annál okosabb lesz az algoritmus, annál jobban tudja a tenyésztőket segíteni abba az irányba, hogy mi most az optimum, mik a trendek, milyen irányba menjenek.
És akár ő saját maga is láthatja, hogy merre kell menni.
Nyilván, természetesen. Nyilván mindig vannak, ugye ezt ne felejtsük el, mindig elmondani az állattenyésztés, vagy növénytermesztés, ez biológia, vannak környezeti, talajtani, van mindenféle olyan befolyásoló tényező, ami ugye nem lehet fekete-fehér igennembe rátenni, mint egy ilyen sablont, hanem mindenkinek a saját, úgymond optimum értékeit kell beállítani a gazdálkodás méretéhez, meg a különböző környezeti adottságokhoz képest. És ebben kell dönteni. És nyilván a technológia pedig ebben segít, hogy a beállított optimum értékek mellett ugye mindenki ki tudja hozni a gazdálkodásából a számára a legmegfelelőbb értéket.
Hát nagyon sok mindenről nem beszéltünk.
Nagyon.
De az időnk az teljesen elfogyott. Úgyhogy én nagyon köszönöm Vranovics Károlynak, az Alphavet ZRT Agrár és Biotechnológiai Divízió igazgatójának, hogy vendégünk volt. Tedd máskor is.
Nagyon köszönöm a meghívást, és remélem a hallgatók is élvezték. Lehet, hogy kicsit néhány túlszakmai volt, de jövök máskor is, ha meghívsz, ígérem. Köszönöm szépen.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is rádiónkat, itt a Trend FM-en nem sokára a hírek következnek, azt követően, ahogy megszokhatták, különleges zenei válogatásunk, búcsúzik a szerkesztőműsorvezető, Lakatos László.